Folytatódik az aréna az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, velem szemben Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Beszéljünk a Margit-szigeti Európa-bajnokságról, hiszen már kevesebb, mint 100, nagyjából 90 nap, 91 néhány nap maradt hátra. A mostani adatok szerint mennyi egy fogyott?
Nem mondok azért számot, egyfelől, mert nem tudom, másfelől, mert meg annyit tudok mondani, hogy ugye novemberben hirdettük meg, hogy elindítjuk a jegyeladást, és barátaim keresnek mostanában, és április van, és azt kell mondjam, hogy gyerekek, miért nem szóltatok novemberben, amikor elég nagy csinyradattával elindult a jegyeladás. A legfontosabb meccsekre gyakorlatilag már alig-alig lehet kinyitni egyáltalán a jegyárusítást. Nem én foglalkozom vele, ezért nem tudom pontosan a számokat. A bevételi oldalát látom, mert érkezik hozzánk az eladott jegyeknek az ára.
Elégedett?
Elégedett vagyok. Igazából azt tudom mondani, hogy, hogy ahhoz képest, hogy, nem akartuk kifosztani az embereket a jegyárakkal, ez látható, hogy nagyon kultúrát, szóval más sporteseményekhez képest, amelyek Magyarországon mocorognak, ahhoz képest mi nagyon kultúrált állagat állapítottunk meg. A férfi és a női válogatott ebben a sorrendben mérkőzéseire egy óra alatt elfogy egy szektor, amikor kinyitja az internetes árusítást a megbízott cég. Nekem igazából az lenne a célom, mert ez nem volt kérdés, hogy minden magyar meccsen terül lesz a lelátó, akár férfi, akár női mérkőzésre gondolunk. Nekem az lenne a célom, hogy a délutáni nem magyar blokkokon is minél többen legyenek, mert abból fog látszani a külvilág, tehát Magyarországon kívüli országok számára, akár a tengeren túli országok számára, és ahonnan, hogy nézik a streamen a mérkőzéseket, ott fog látszani, hogy Magyarország az miért a vízilabda egyik ős hazája. Ha bárhova elmész, de más sportágban is, még labdarúgásban is előfordul, hogy olyan csoportmeccseken, ami a szervező ország számára nem fontos, félház, negyedház van egy világbajnokságon, vagy egy Európa-bajnokságon, egyéb labdajátékokat nem is mondok, hogy lézengenek a lelátón egy délutáni mérkőzésen. Mi azért tudjuk, mert a magyar csapat, ha nem a házigazdával játszik, akkor valamikor délután játszik. És ha éppen nincs ott magyar néző, akkor nincsen néző. Én azt szeretném, hogy a magyar vízilabda kultúra megmutassa, hogy a magyar vízilabda szeretők, azok megnézik a spanyol-horvát meccset is délután, nem csak a magyar csapat aktuális ellenfele elleni mérkőzésen szurkolnak.
Ez mennyire körvonalazódik az eddigi egyeladási
Ez annyiban, hogyha később mész be a boltba, akkor már nincsen friss kifli, akkor hazaviszed a szeretelt kenyeret. Tehát ahogy egyre inkább olyan jegy, amit valaki tervezett, hogy vesz, nincsen, akkor meg fogja venni azt a jegyet, mert az Európa-bajnokságra mindenképpen ki akar menni, ami még van. Úgyhogy abban az irányba megyünk, hogy a legvégére én úgy gondolom, hogy nem nagyon fog maradni egy.
Hogyan halad egyébként a szervezés? Milyen fázisánál tart most?
Most már azért azt kell mondjam, hogy a cél egyenesben, tehát most már minden felelős, 7 vagy 8 felelőse van a szervezésnek a bizottságon belül. A saját területén olyan ritmusban dolgozik. Ma például pont Nemcsik Balázs főtitkár mondta nekem, hogy bizonyos szövetségi ügyeket vagy éjszaka tud csak megcsinálni, vagy jó néhány nappal később, mint azt az érdekeltek várják, mert olyan szinten kezdi már a napjait csak az EB lefoglalni. Úgyhogy már azon gondolkodunk, hogy jövőre mit csinálunk, hogyha nem lesz EB.
Keresnek még támogatókat, vagy nagyjából megvannak azok, akiket terveztek?
Van még hely támogatóra, de vannak előadott tárgyalások. Azért nem nyilvánosak még ezek, mert mindenki a saját média stratégiája szerint szeretné bejelenteni. Ez is sorra fog kerülni a közeljövőben.
Az anyagi hátteret tekintve nyugodt most már? Ugye egy nagyobb állami támogatásról is döntött a kormány néhány hónappal ezelőtt, azt is bejelentették, de a költségvetés bevételi oldala elég lesz?
A költségvetés bevételi oldala az tulajdonképpen négy irányból áll össze. Ez az egyik a szervezési támogatás, amit kapunk a sportállamtitkárságtól, illetőleg a fővárostól is kaptunk már, és reményeink szerint még kapunk. Tehát ezek a támogatások, szervezési támogatások, ezekkel egyébként nem csak, hogy pontosan el kell számolni, hanem egy nyereség esetén arányosan, ebből még majd vissza is kell fizessünk, Isten adja, hogy így legyen. A másik bevételi forrás az előbb említett jegyeladás, abból úgy gondolom, hogy legalább megduplázzuk, hanem még több bevételünk lesz az előző Európa-bajnoksággal szemben. Noha a lelátó valamennyivel úgy lesz kisebb, hogy a lelátó nem lesz kisebb, csak kevesebb ember ülhet le, mert néhány tragédia miatt a katasztrófa védelem sűrűbben kért folyosókat a gyors ürítés miatt, és ritkábban ülnek majd ugyanazokon a padsorokon az emberek, mint eddig ültek. Tehát a biztonság miatt egy olyan 10%-kal kevesebben fognak tudni a mérkőzésen. Így is azért meg fogja közelíteni a 8000-et. Tehát ez a másik bevételi forrásunk, a harmadik a támogatók. Lehetnek ezek beszállítói támogatók, akik beszállítói díjat nem számolnak. Ezek a kisebb összegek, de őket is meg tudjuk jeleníteni az Európa-bajnokságon. Valamint kifejezetten a klasszikus szponzorok, vagy főbb támogatók, akik nagyobb összeggel állnak az Európa-bajnokság mellé. És a negyedik az pedig az a árrés, amit a szervezőbizottság a kiajánlott csapatszállásokon érvényesíteni tud, ami persze nagyon sok szolgáltatást ad ezeknek a csapatoknak, tehát összességében valamennyit a költségből a csapatok a szállás, kifejezett szállásköltség fölött magukra vállalnak ezzel, például a szállítást, például azt az asszisztenciát, amit kapnak 24 órán keresztül a hotelben, a buszon, az uszodában, és a többi, és a többi. De csak egy apró kiadást említsek, el nem gondoltam volna, hogy az uszodában általunk étkeztetett média képviselők, önkéntesek, meg még néhány olyan szervezésben résztvevő, aki nem tud elmenni egész nap, több 10 millió forint lesz, tehát én most nem a VIP étkezésekre gondolok, hanem effektíve, akik ott dolgoznak, és akkor el tudja képzelni ezeket a papundekri dobozos szendvics tömegeket, ezt, azt, amazt. A lényeg az, hogy az ajánlat pillanatnyilag, és kiszámoltuk is, reális, több 10 millió forint, direkt nem mondom mennyi, de sok. Tehát nagyon sok költségünk van. Ennek ellenére sikerül ezt nyereségesen megcsinálni, akkor valamennyire fel fogjuk tudni a szövetség tőkéjét turbozni. Hát illetőleg így nagyon sokan dolgoznak társadalmi munkában az Európa-bajnokságon, akik viszont akkor egy megérdemelt prémiumot kaphatnának, hogyha az utolsó mérkőzést reményeim szerint magyar himnusszal lezárjuk.
A szakmai dolgokról is beszéljünk még, de azt nem állhatom meg, hogy megkérdezzem, hogy látszik-e már, hogy mekkora lesz a költségvetés főösszege, és hogyha igen, akkor mi ez a szám?
Hát 600 és 800 millió forint közé tesszük. Igazából a kiadásokat pontosabban látjuk, vélhetőleg a bevételi oldal ezt átlépi, és akkor lehet az Európa-bajnokság nyereséges. Szeptember óta dolgozunk, és legalább 20-an egyfolytában ezen, úgyhogy közben ellátjuk a vízlesszövetség normál tevékenységet.
Az eredményességi elvárások maradtak?
Az eredményességi elvárás szerződés szerint, ezt már többször a szememre vetették, az mindkét kapitány esetében az elődöntő elérés. Ez így volt nálam is 16 évig, 4-be kell kerülni, ez mindenkinek benne van a szerződésében. Ez szerintem egy magyar póló szövetségi kapitánytól, ha nem ilyen szerződést tesznek elé, meg kell sértődjön, hogy őt lenézik.
De ez nem azt jelenti, hogy ha nem érik el, akkor automatikusan felbontják a szerződést, csak azt, hogy beszélnek
de
róla.
De azt, hogy örülünk egy negyedik helynek, pláne egy Európa-bajnokságon. Tehát én szurkoló szemmel, vagy elfogult elnök szemmel természetesen a két aranynak örülnék a legjobban, mert ez azt jelenti, hogy nem lesz az emlékeimben egy olyan mérkőzés, ahol azon dühöngök, hogy amennyiben azt nem nyerjük meg, akkor meg lenne a két arany. Pont. Tehát mondom, az elvárás, az elődöntő, a reményeim, a szurkolói vérem az meg a két arany.
Milyen munkálatok zajlanak ezekben a hetekben, és mi van még hátra a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában?
Az Európa-bajnokság helyszíne, tehát a nyitott 50-es, és annak a közvetlen környezete, a teraszok, az egy teljes felújítást kap. Egyidejűleg a sportszálló, ami régen a kertmozi szomszédságából a buszmegállóból volt megközelíthető, az is egy átalakításon megy át, és a vízlabdaszövetség több évtized után végre egy olyan kultúrált környezetbe fog tudni költözni, ahol mondjuk egy partnert fogadni lehet, mert a Margit-szigeti hotelek presszóit már úgy ismerem, mint a tenyeremet, leülök és hozzák azt, amit inni szoktam, mert kénytelen vagyok bármiféle megbeszélésre odaadni egy időpontot egy partnernek, mert egyszerűen azok közé, a körülmények közé, a szövetség dolgozói napi munkájukat végzik, nem tudunk vendégül látni, és nem tudunk egy megbeszélésre leülni. Most ez szintén az Európa-bajnokságra megtörténik, hogyha ez megtörtént, akkor az Európa-bajnokság bonyolításába is be tudjuk vonni az új felújított sportszálot, ami mondom véglegesen a vízilabda szövetség otthonává fog válni.
Beszéljünk az úszoda építési programról. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban több úszodát is átadtak, illetve az alapkövét letették. Mennyire elégedett a folyamattal, a programállásával?
Hát ez a társasági adó átirányítás, porcióra átirányításon belül az infrastruktúra fejlesztés része az úszodaépítések. Én nagyon örülök neki, mert most nem panaszkodhatunk, tehát 2000 óta sok gyönyörű úszoda épült az országban, ugye kezdődött Egerrel, aztán Hódmezővásárhely, Debrecen, Miskolc, végül pedig a kecskeméti úszodakapásból csomó gyönyörű komplexum, de ezek általában állami vagy városi forrásból készültek. Ezek az úszodák, amik most épülnek, ezek a látványsportok társasági adó támogatásából épülnek. Átadtuk a szolnoki úszoda, ami egy jó medence átalakítása és befedése. Átadtuk a ceglédi teljes felújítás, 82 év után került a ceglédi úszoda teljes felújítás alá, és további munkálatok várhatók a jövőben. Készül a szentesi fedett 50-es, letettük az alapkövét a Szőnyi úton, a régi úgynevezett 5 méteres, 5 méter mély, tehát műugró medence teljes felújításának, ez nem is felújítás lesz, ez egy újraépítése lesz ennek a medencének, és a teljes Szőnyi úti úszoda komplexum több mint 600 milliós, közel 800 milliós teljes rekonstrukciója, és én, miután én írom alá ezeknek a pályázatoknak, amennyiben minden rendben van, az érvényességét, én tudom, hogy további 8 úszodára van most érvényes pályázat, amihez már gyűjti a társasági adót az építető. Ez a TAO-s úszodák. Akkor ezen kívül van olyan tanúszoda építési program, illetőleg járásközpont úszoda építési program, amely a kormánynak egy önálló saját kezdeményezése, amit én egy közel 2 hónapig tartó alapos munkából készült tanulmánnyal egy kicsit megspékeltem, és a kormány előtt volt ez is, és integrálni fogják a saját terveikkel, ami egy olyan elképzelés, hogy vagy tanúszoda, vagy versenyúszoda, ne legyen messzebb egyetlen egy magyar iskola diákjától 15 kilométernél. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen távolságra lesz bármelyik magyar diákhoz az úszoda, akkor a mindennapos testnevelésbe negyedikes diákoknál be lehet iktatni a heti 2 úszoda 1 óra úszásoktatást. Magyarul 10 éves gyerek Magyarországon, hogyha ez program megvalósul, nem lesz, aki nem fog tudni úszni. Szerintem ilyen nem volt még soha az országban, ezt, hogyha sikerül megvalósulni, ez egy óriási dolog. Ugyanilyen léptékben 50 kilométerenként pedig versenyúszoda lenne. Ez azt jelenti, hogyha valaki tehetséges, és nem balszerencsés, akkor nem 50, hanem 20-30 kilométeren belül versenyúszodába fog tudni járni, sportolni. Ez a terv ráadásul egy nyáriasítható úszodára vonatkozik, ami nem a klasszikus sátortetős túlnyomásos, hanem egy modernebb, valamivel drágább, de gyönyörű megoldás lenne. Ha ez keresztül megy integrálódva a többi úszodaépítéssel, akkor itt mondjuk ebben a 4 éves kormányzati ciklusban én szerintem olyan előrelépés lenne, hogy ezt a befektetést a TB-nak az állam visszakapja, mert ennyivel kevesebbet kell majd a patikában, meg a kórházban a TB-ből kiegészíteni a különböző kezeléseket, mert az átlagember napi rendszeres úszodai mozgása az ennyivel fogja csökkenteni a kórházi betegek számát.
A fővárosban megnyugtató lesz a helyzet, hogyha elkészül a Dagály melletti úszoda, illetve a Tüskecsarnok melletti úszoda. Ugye ez a két létesítmény, amelyet még a Nemzeti Sportközpontok koordinál, és nem beszéltünk róla.
Hát ez a két létesítmény elsősorban a versenysportot fogja kiszolgálni, mert a fővárosban egyébként nagyon jó a helyzet. Tehát, hogyha megnézzük az ország térképét, én ezt a tanulmányt úgy készítettem el, hogy piros pöttyök voltak rajta a megépítendő úszodák, zöld pedig a meglevő. Budapest az nem panaszkodik. Budapesten mindenki meg tudja oldani a napi rendszeres úszását, mindenki meg tudja oldani, minden iskola meg tudja oldani, ha akarja, a heti kétszeri úszásoktatást a negyedikes diákjainak.
Ugyanakkor ez... a versenysport szempontjából ezek az úszodák kulcsfontosságúak lehetnek.
Így van, de Budapesten van sok versenyúszoda is. De hogy ezekből több lesz, az abszolút nem probléma, mert egy 2021-es világbajnokság, a 2017-es junior világbajnokság, ez a 21-es az úszó vízilabda, a 17-es az úszó, vagy most a 2014-es vízilabda bajnokság, ez rengeteg további gyereket fog az osztályba vonzani, úszni, vagy vízilabdázni, azaz versenysportolni az úszodában, tehát kellenek a további versenyosztodák, tehát ennek is nagyon örülünk.
Ugye az pedig teljesen egyedülálló lesz szinte, vagy nem tudom, hogy tud-e hasonló példát, hogy ilyen kis területen belül három olyan uszoda legyen, mint a Hajós, a Császárkomjádi, illetve a Dagály mellett felépülő, ez egy nagyjából 5 kilométeres körzet.
Hát és mikor mondjuk a Dagálytól nem kell nagyon messze menni, egy másfél kilométerre ott van a Tűzér utcai 33-as uszoda, vagy hogyha kifelé megyünk a Tungström uszoda, vagy hogyha átmegyünk a Duna túloldalára, akkor a Csillaghegyi uszoda, tehát azért Magyarország fürdőország, Budapest fürdőváros. Ez az uszoda tulajdonképpen, most legyünk őszinték, ez elsősorban a 2021-es VB miatt épül fel, mert ha ez nincs meg az uszoda, akkor nincs itt a világbajnokság, de be fog épülni abba a rendszerbe, ami már létezik, és ezt tovább fogja javítani, és ez egy égköve lesz Európának, mint egy létesítmény.
21-ben milyen lesz a vízilabda? Ugye ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban is szó van a sportág megreformálásáról, a sportág látványosabb átételéről. Voltak is ötletek, teszteltek is néhányat. Cancunban erről a Nemzetközi Szövetség kongresszusán ön is beszélt. Hogyan tudná mondjuk elképzelni, hogy milyen lesz a következő néhány évben, vagy akár 21-ben a vízilabda?
Én azt a két kritériumot látom a legfontosabbnak, ami mentén kell keresni. Az előrelépés lehetőségét, hogy az egyik, hogy érthetőbb legyen az átlag szurkoló számára, tehát nem a póló specifikus szurkoló számára, hanem az átlag sportszerető számára a játék és a játékhoz kapcsolódó bírói ítéletek, amelynek következménye maga a játék, hogy érthetőbb legyen, az egyik kritérium, a másik, hogy a tehetségnek minél nagyobb tere legyen, tehát ne a birkózós típusú játékos érvényesüljön, hanem az Isten áldott a tehetség, mondjuk egy kicsit hazafelé is hajlik a kezem, mert nekünk ilyen mindig sok volt. Hogyha ezek lesznek a döntő vezérvonalak, akkor bármilyen ötlet, ami ezeket szolgálja, az welcome. Én úgy gondolom, hogy ezt most már mindenki látja, és nincs olyan nagy baj most sem. Most, hogyha a jegyeladásról beszéltünk, akkor kiderül, hogy nincs olyan. Tehát azért a vízilabda azért annyira népszerű, hogy alig bírjuk eladni a jegyeket abban az értelemben, hogy azonnal el kell zárni a csapokat, mert különben már decemberben nem lett volna jegy a magyar meccsekre.
De nyilván, hogyha Portugáliában vagy Nagy-Britanniában rendeznék az EB-t, akkor ez nem így lenne.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy az a célunk, hogy mindenhol érthetőbbé váljon, nem csak a vízilabda kultúrával rendelkező nemzetek számára, de ez a FINA célja is, a Nemzetközi Úszó Szövetség célja. Ebben az irányban mozgunk. Hiába tud idén, november végén a rövidpályás úszó VB kapcsán a kongresszus változtatni a szabályokon. Én azt látom, hogy addig minél több tesztet kell csinálni, és egy olyan javaslatot letenni a kongresszus elé, amit ha megváltoztat, azt nem szabad azonnal bevezetni, mert nem lehet egy olimpiai ciklus kellős közepén drasztikus változtatásokat csinálni a szabályban, azt neki kell fogni, és különböző eseményeken, konkrét egyhetes, tíznapos eseményeken tesztelni. És hogyha az beválik, vagy minimális különbségekkel, de beválik, akkor azt Rio után viszont már be kell vezetni, és nem rá egy évre, hanem azonnal. És így neki fogni a Tokió felé menő 4 éves ciklusnak.
Melyek azok az ötletek, amelyekkel az ön véleménye szerint a leghamarabb lehetne változásokat elérni?
Hát az, amit a Komjádi Kupában kipróbáltunk, az mindenképpen megfontolandó, mert egy döntéssel két legyet ütöttünk, képzavarral, mert azzal, hogy az egyszerű szabálytalanságot és kiállítással büntette a bíró, egyszerűbb lett a közönségnek a megértése, mert megszólalt a síp, és valaki kiúszott. A játékosok alkalmazkodtak hozzá, próbáltak kevésbé szabálytalankodni, ezért a tehetség jobban érvényesült. És a harmadik, amit az összes nagy amerikai tévétársaság képviselői mondtak Cancunban, hogy a vízilabdának a legnagyobb problémája az, hogy túl sokat szól a bírói síp. Most azzal, hogy a kiállítással büntette a játékvezető az egyszerű hibát is, azzal az történt, hogy a játékosok úgy játszottak, hogy sokkal kevesebbet kellett a bírónak beavatkozni, mert nem akartak kipontozódni. Tehát ebben a kombinációban ez egy jó lépés volt. Maga, ahogy a mérkőzések mentek, azért az kiderült, hogy még néhány dolgot ehhez hozzá kell venni. De itt legalább egyrészt hoztunk egy bátor döntést, másrészt 30-valahány mérkőzésen teszteltük, amit felvettünk videóra, készült anyag is, ugye lehetett látni a YouTube-on is. A kint jelenlévő edzők mindegyik, amikor ezt én ismertettem és megmutattam, nagyon-nagyon favorizálták, tehát nagyon tetszett. Most azt gondolom, hogy az összes többi egyéb ötlet is jó, de ezeket magas szinten, tehát a Komjádi Kupa is egy magas szint már, ahol a legjobb ifi és a legfiatalabb felnőtt játékosokból álló csapatok játszanak egymással. Ez egy nagyon régi tradícióra visszanyúló kupa. Én 16 évesen már játszottam, és idén 60 leszek, tehát ezért ez egy nagyon komoly és komoly tétre menő kupa volt. De azt gondolom, hogy ezeket a kísérletek, ezeket felnőtteknél is meg kell csinálni, mert végül felnőttek fognak vízilabdázni, és így menni előre. Sokszor fölmerül a kisebb pálya. A kisebb pálya az több gólt hoz. Ezzel a szabállyal, amivel a Komjádi Kupát játszottuk, ez is több gólt hozott, mert azzal, hogy a kiállított játékos rögtön visszajöhetett, sokkal sűrűbb volt a labda tulajdonának a váltása, ennél fogva sokkal többször kerültek a kapuk veszélybe. A 25 méteres pályánál a televízió szempontjából lenne egy olyan hátrány, amit a Benedek Tibi hívta fel a figyelmet, hogy ő most nagyon sok meccset elemez, és a lassításokat mindig abban a 5 méternyi úszásban tudta a televízió megmutatni, amennyivel a 25 méteresnél nagyobb a 30-as, ahol most játszunk. A másik, amit én látok a 25-ösnél veszélyt, hogy a leglátványosabb része a vízilabdának a gyors ellentámadás, és minél rövidebb a pálya, annál nehezebb a labdát időben a gólhelyzetbe juttatni, tehát ez szintén veszélyeztetni. Az előnye pedig az, hogy többször több igazi játék van a kapuk előtt. Tehát ezeket mind-mind próbálni kell. Mi hamarabb, minél többet, hogy már novemberre az a bizottság, aki ezzel, aki erre megbízást kapott, az minél jobb elképzelést tegyen le. Egyébként ők kikérték a véleményemet, és ezt a következő hónapokban én írásban is fogom nekik juttatni, mert nincs magyar tagja ennek a bizottságnak, de nem probléma, mert mondom, vannak olyan tagok, akikkel jó viszonyt ápolunk, és támaszkodnak a magyar tapasztalatokra.
Meddig mehet el az ön véleménye szerint a sportág a szórakoztatás, a profi sportipar irányába?
Hát azt gondolom, hogy egy uszodába vízilabdázni, uszodába sportolni az eleve egy szórakoztató egy nézőnek is. Hát itt le lehet kapcsolni a villanyt egy fedett uszodába, meg lehet világítani alulról. Egész más fényjátékokat lehet játszani a víz segítségével. Tehát, hogyha mi azt a fajta vonalat akarjuk követni, és én szerintem az egyébként a követendő vonal, amit az USA-ban csinálnak, ahol a közönség kiszolgálása messze túlnyúlik azon az elképzelésen, hogy magas szintű sportot, mint produktum teszünk a néző elé, ott nagyon alaposan sok egyéb dologgal ki van szolgálva a közönség is, az már, hogy úgy mondjam, a csomagolás, tehát nagyon javítanunk kell a produktumot, és az úszoda összes extra lehetőségét kihasználva az egyebeket is, tehát a csillagszórózást, hogy így mondjam, mert ilyen világot élünk. Egy amerikai kosárlabda csapat Facebook oldalának sok millió követője van, nyilván más ország, más méretek, egész világ felől figyelik. Fantasztikus színvonalat produkál egy NBA csapat, tehát szakmai színvonalat, ehhez képest a kiszolgálásban borzasztó odafigyelnek, hogy minél több lehetőséggel próbálják oda csalogatni a nézőket. Azért nagyon-nagyon sok a meccs, és alkalmanként 20 000-es lelátót kell megtöltsenek.
Ezt a témát még egészen biztosan folytatjuk majd legközelebb is, amikor itt jár az Inforádió stúdiójában. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Az elmúlt bő 50 percben Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Felvételről a beszélgetést szerdán délután rögzítettük.